számolnak, aki tartalmányozás és adatbányászati lehetőségek a hazai teljes szövegű adatbázisokban D-magyar ADT plusz címmel fog előadást tartani rövidesen.
Tehát üdvözlök mindenkit! Ellentétben a korábbi előadókkal én igaziból nem kutató vagyok, hanem effektíve technikus, aki az ilyen digitalizálási projektekben részt vesz. Tehát én leginkább ilyen szempontból fogom elemezni a létrejött alapvagyont. Először nézzük a két főszereplőt. Az egyik a Dél-Magyar Híd, talán többen ismerik a teremből, ez a Dél-Magyarországnak a saját archívuma, a világarchívuma. Szabadon elérhető, ez nagy poén, mert ugye az ADT plusz az nem, tehát ez fizetés. Itt direkt cél volt az, hogy minél szélesebb névtelenek felé eljutassuk a Dél-Magyarnak a hírét. A másik az, hogy ez a projekt még nem zárult le, 1910-től 1970-ig érhetőek csak a lapszámok. Maga a digitalizáció most is folyamatban van, most 2000-ben járunk, többé-kevésbé. Itt az az igazság, hogy egy ilyen volumenű digitalizálási projekt az több problémát vett föl. Most egész pontosan az 1999-es évben van olyan problémák, hogy 8 hónap olyan állapotban van, hogy nem lehet egyszerűen digitalizálni. Pedig azt hinné az ember, hogy mondjuk a 20-as évek vagy a háborús évek az sokkal nehezebben beszerezhető. A 99-nél az történt, hogy amikor beérkeztek a könyvtárba ezek a lapszámok, és azokat a kötészetünk bekötötte, körbevágták a lapszélt, mert körbe szokták vágni, a kötészek általában így működnek, és így került archiválásra. Sajnos emiatt esetlegesen sorvégesre sikerült vágni a számokat, így nagyon nehéz őket újra beszerezni, és hát nem tudom bemenni a Tesco-ba, hogy szeretnénk 99-es Dél-Magyar, mert viszonylag kevés forrásával rendelkezésünk, de a nagy adatbázisból is pár száz oldal így is, úgy is hiányzik, amit se tűnünk, tehát se, Szegeden se hol nem volt, meg se az egyetemi könyvtárban, se a Somogyiban, sőt az országos Széchenyi könyvtárban sincsenek meg ezek a lapszámok. Sajnos ez ehhez tartozik. Most, ami be van töltve a 150 ezer oldalon, ez talán annyira nem tűnik soknak, de napilap szempontjából a 150 ezer oldal ez nem kevés. Ez legalább két és fél év munkája volt, amíg ez sikerült befizetni. Ehhez tartozik 112 ezer feldolgozott cikk, illetve feldolgozás alatt álló cikk, erről a későbbiekben még beszélni fogunk. És akkor az üzenet igazából, hogy ez az egész, ez a STL content a része, tehát a content a varázsszó, ez az üzenet, ezt kell csak megjegyezni, mert a contentában van benne minden olyan digitális állomány, amit itt helyben digitalizáltak a szakdolgozatok, a különböző tanszéki aktár, doktori repozitórium is itt tovább, illetve a délhagy is. Ezzel szemben az ADT plusz az teljesen más. Az ADT ugye az Átlan Digitális Tudománytárnak a rövidítése. Már többször elhangzott, illetve megjelent jelentve ilyen, hogy ez több mint 8 millió oldal digitalizált tartalom. Ez borzasztó egy mennyiség, tehát most kb. 2 millió környékén állhat a mi digitalizálásunk, hogyha jó számolom. És kimásoltam az Átlanunk honlapján az egyik impresszumot, hogy ők Magyarország vezető tartalomszolgáltatója. Tehát ők effektíve nem egy kulturális intézmény, hanem egy üzleti vállalkozás. Az a céljuk, hogy keresnek nagyobb ívű digitalizálási projekteket, azokban részt vesznek, és ebből tartják a munkat, nekik effektíve más tennivaló nincsen, csak a digitalizálás. Utólagos adatföldolgozás, finomítás az egyelőre még kivitesik az ő praxisban. Amit Gyula mondott hozzászólásként, hogy nem sokára véget ér a úgymond papírat vagy amit az általán digitalizálva, ez egyáltalán nem, hogy is mondjam, túlzás. Ténylegesen nagyon kevés olyan anyag van, amit még az általánban digitalizálnia kellene. Tehát az országos jelentőségű napilapokat is pár éven belül valószínűleg mind digitálisan szolgáltatni fogják. Ami olyasmi anyag, mint a Dél-Magyarország, hogy igaziból kvázi a szegényeknek vagy Csongrád megyének érdekes, antra egy árkádon nem valószínű, hogy úgymond szemet fog vetni, mondjuk erre is vannak ellenpéldán például az hálfagyapok, de alapvetően az országos sorozatokat az ADT digitalizálja, és nem sokára a végére. És akkor át is térnék az előadásnak a lényegére, tehát igaziból a full text index, amiről beszélni szeretnék, mint gyakorlom. Tehát miért is jó nekünk ez a teljes szövegű keresés. Ezek nem nagy bölcsességek, hogy a bibliográfiai adatleírásnál több a teljes szöveg, erre fogok majd példákat is hozni. Viszont a második mondat, hogy könnyebb szövegkörnyezetre keresni, én, mint úgymond gyakorló könyvtáros, illetve tájékoztatós, azzal szoktam szembesülni, hogy legtöbbször a felhasználó nem tudja, hogy mit keres. Csak úgy valahogy a szövegkörnyezetet tudja, hogy valamire emlékszik, olyan nagy kék könyv volt, vagy valami bölgy írta. Úgyhogy egyre inkább távol esünk attól, hogy pontosan tudjuk, hogy mit szeretnénk. És itt jön képbe a digitális bevándorlókra jellemző Google-szerű egyablakos keresésnek az igénye. Ők igazából már nem érdekeltek abban, hogy nagyon szofisztikált keresőkifejezéseket alkossanak meg. Azt szeretik, hogy van egy egyszerű oblakuk, abban föltesznek egy kérdést, kapnak rá valahány találatot, és akkor az úgy tök jó lesz. Ilyen szempontból másodlagos kérdés, hogy honnan érkezik maga a találat. Nem foglalkoznak vele, hogy melyik folyóirat volt. Tényleg az ABT 8 millió oldalánál szinte nem lehet olyan szót beírni, hogy nem találnánk mondjuk 100 találatot. Miért is jó legyünk a full text keresés, majd hogyha végeztem a BBT-vel, meg fogunk tartani élőben is. Az ADT, vagy a Dél-Magyarország feldolgozásánál, amikor a cikkeket feldolgoztuk, akkor gyakorlatilag találkoztam a Greifswald kifejezéssel. Greifswald az a volt NDK-ban lévő német város volt, ahol nagyon komoly testvéregyzői kapcsolatok voltak. Utólag nézve talán ez a kapcsolat, ez úgy kvázi a feledésbe merült. De hogyha rákeresünk Greifswaldra, több száz találatot találunk, és ez égesen bizonyítja, hogy mennyire komoly kapcsolat létezett az akkori Szegedi Tudományi Egyetem, illetve az akkori JATE, illetve a Greifswaldi kollégák között. A másik érdekessége a Kirkorvicsoma, amiről én nem hallottam még soha korábban, az északi háborúról olvastam múltkor egy könyvet, és ott írták, hogy a narvai csata az emlékeztet a Kirkorvi csatára. Kirkorvi csatát megkerestem az ADT pluszba, ott találtam róla 5 találatot, ez egy ilyen a svéd és lengyel haderő közt lezajlott ütközet volt. Szerintem ez az 5 találat, ez úgy elismeri a magyar korpuszt, ami a Kirkorvi csatáról szól, de hogyha hagyományos könyvtári eszközökkel, tehát szerzőre, címre, ilyesmire keresnék, akkor a Kirkorvi csatáról nem találnék semmit. Ezért jó nekünk, hogy vannak teljes szöveg indexing, mert ilyen apró, kvázi marginális információt is tudatosan ki tudunk nyerni, és viszonylag gyorsan meg tudunk állapítani. Mik a problémák? A fel nem ismert szöveg többször előjött az OCR programoknak a hiányossága. Mutatni fogok majd képernyőfotót, hogy mi is ez az egész OCR, meg milyen hibái lehetnek. A más írásmód, dél-magyaros példát tudok mondani, Chicago 10-es években fonetikus sem írták, csévelésben. Na most a úgymond mezei felhasználva az nincs erre fölkészülve, hogy csévedéskával keressen Chicago-ra. Más szó használatos. Előadás végén fog mutatni egy repülőstörténeti adatbázist. Ott például belefutott abba a hibába, hogy 1910-től 11-ig magyarul a pilótát nem pilótának hívták, hanem aviatikusnak. Ez volt rá a kifejezés. Úgyhogy a 10-es években, hogyha a pilótát szeretne, akkor aviatikussal kell rá keresni, és csak 12 után jön be a pilóta. De ez ugyanolyan szóhasználati különbség, mint ahogy sofőrök is írták franciában, CHF alakzatba. Úgyhogy itt jön a kérdés, hogy milyen is a jó keresőkifejezés, tehát az, hogy én megírok egy szót egy teljes szövegű adatbázisban, attól még teljesen félre tud menni az egész találati palmaz. Ezt többször ki kell próbálgatni és gyúrni azt az adathalmazt, ami sikerül valamit jól találni is, tehát meg jó információt, adatokat kapni a adatbázisban. Mutattam a többször emlegetett OCR programot, az Zebby FileReadernek az a verziója, a 10-es verzió, amit itt házunk belül használunk. Látszik az, hogy például a Dél-Magyarország szép egy betűkkel van írva, azt majdnem tökéletesen fölismerte, de az ékezetivel kicsit díszesebbre lett nyomtatva, azért az ékezettel már nem tudott mit kezdeni. Ellenben, amiket talált mindenféle pecséteket, meg is végpiszkot, azt megpróbálta valamilyen karakterszótként fölismerni, tehát vannak olyan szavak is, ami igaziból nincs is rajta alapon, de mégis úgy gondolja az OCR, hogy az ott van. És a következő nagy probléma, hogy a kék alapon fehér betű, abban egy dekát nem ismer föl semmi, ott egy üres palmaz van. Úgyhogy vannak olyan szavak, amiből nem az, hogy nagy hiba százalékkal, hanem konkrétan 0 százalékkal ismer fel kifejezéseket. Valószínű, hogyha lenne egy újabb útszélünk, akkor a márki összanyagot tudnánk célezni.
Vagy
fejjel,
vagy fejjel, vagy fejjel.
Azt is lehetne csinálni. Jó. Milyen lehetőségeink vannak a napi sajtónak a vizsgálatában? Lehet következtetni a közbeszédre. Erről már volt több példa is az előbbiekben, tehát ami foglalkoztatta az embereket, az megjelent a sajtóban is, és így ilyen szövegstatisztikai módszerekkel meg lehet állapítani, hogy mikor melyiknek voltak az úgymond hot topikok. És ez alapján kijelenthetjük, hogy ez a teljes szöveg keresés az alkalmas trendek követésére. Erre hoznék példákat a továbbiakban. Van nekem egy kedvenc példám a Dél-Magyarország és a Mirnek kapcsolata. Azt csináltam, hogy megkerestem, felírtam egy Excel táblázatba, hogy 46-os évben melyik nap hány pengőbe került az újság. Ugye január 1-én 500 pengő, míg eljutunk még 30-ig, vagy 300 jó, ha jól szállalom pengő.
Sok.
Külön érdekesség, hogy akkor már nem csak úgy írják ki a újság árát, hogy 300 millió, oda írja az árját, hogy két barna. Mert előző különben az 8 kék volt, két héten, mert 4 asszem zöld. Hogyha elkezdjük értéken, tehát megpróbált ebből grafikont rajzolni, egy borzasztó torz exponenciális függvény jött ki belőle, hogy egész végig nem történt semmi, majd a végén 60-szorosára fölment az újság ára, ezért ugrott egy akkurát, amit nem lehetett táblázolni. Akkor hogyan próbáljuk meg ezt a adathalmazt mégis megnézni? Azt találtam ki, hogy próbáljuk meg azt vizsgálni, hogy hány szorosára drágult az újság. És mire sikerült ezt a értékhatárt megállapítani? Abból már tudunk rajzolni egy annyira látványos grafikont, amiből megállapítható, hogy ez a Dél-Magyarország vagy a Milpengőnek az inflációja az nem egyenes arányú volt, hanem valamiféleképpen szorosabb. És igaziból, amiről a visszaemlékezések szólnak, hogy az ember reggel megkapta a fizetését, és az már délelőtt se ért semmit, az kvázi a nyári hónapokra, az utolsó hónapokra jellemző csak. Voltak időszakok, amikor viszonylag stabil volt a pengő, ha lehet ilyet mondani. Ennek ellenére ilyesfajta ciklikus inflációt én még korábban nem láttam sehol se. Megnyitve, hogyha lenne egy újkori gazdaságtörténész, aki még jobban meg tudja rágni ezeket az adatokat és még több dolgot tud hozzátenni, akkor valószínűleg meg tudja állapítani, hogy minek köszönhető például az áprilisi harcolos áremelkedés. Illetve, hogy az újságára az mennyiben közi az egyéb javaknak a zárát. Aztán megyünk tovább. Táncsicsra keresve, Dél-Magyarországon kaptam 2047 találatot, és az az érdekes, hogy ezt a vizualizációt a bodza az kb. 3 másodperc alatt legerálta. Tehát korábban felmerült kérdés, hogy hogy kell kiexportálni a adatokat, hogy ebből abból tudjak vizualizálni. A ADT, vagy a Dél-Magyarországon az képes erre, hogy több type vizualizációt képez. Na most ez még a régi erudíciós hagyományból van benne a bodzába, tehát ezt a feature-t is lehetne úgymond tovább fejleszteni, de egyelőre ilyet tudunk. Na most miért érdekes nekünk a táncsics? Amikor hasonlóképpen pénzekkel kapcsolatban olvastam egy könyvet, hogy az első forint alapú emlékmérő sorozat az a 1948-ban a 48-as szabadságharc 100 éves évfordulójára adták ki. Egy 20 forintos 51 százas, az a vicc benne, hogy a három legfontosabb forradalmi személyiség az első Petőfi, a második Kossuth, a harmadik Táncsics. Tehát Táncsics az 50-es években úgymond a munkás mozgalom mostanaként volt számon tartva, és ez a trend, ez gyönyörűen bekövethető a napilapból is, mert kvázi 47 előtt szinte sosem említették meg Táncsicsot, mondjuk ebben persze benne van a Táncsics utca is a találatok között, de hát, hogyha korábban nem neveztek el róla utcát, akkor nem is volt annyira fontos ember ezek szerint. Külön érdekesség a 25-27-ig az a kis, hogy is mondjam, hullám. Hogyha valaki ismeri a Dél-Magyarnak a sajtótörténetét, akkor tudja, hogy a 20-as évek közepén a dél-magyarok különböző szegedi orgánumok között egy kifejezetten ellenzéki hangot ütött meg, és szerintem ennek köszönhető, hogy ők már akkor hivatkozgattak Táncsicsra. Úgyhogy tehát magából ebből a Táncsicsból is viszonylag gyorsan lehet ilyen vizualizációk rendet lekövetni. Érdekes volna megnézni, teszem azt 2000-ben a tegnapi, hogyan csökkent a Táncsicsnak az emlegetése, minden bizonnyal, majd hogyha be lesz tölt faktor, akkor készítek egy újabb képet, és az minden bizonyos sokkal szem lesz. Aztán mi ennek az egész keresésnek az veszélye? A dátos kifejezésnél nagy találati halmaz, tényleg a 10.000 talált, az olyan, mint amikor találat, tehát az nem tudni kezdeni. Igaziból, tehát a felhasználat figyelmére van bízva, még a 300 talált az olyan, hogy a nagyon elmetegültek hosszal kezdenek valamit, de igaziból nekem az a tapasztalat, hogy 40-50 találatot azt meg tudjuk kezelni, a többet már nem nagyon. Nagy probléma a homonimák, hogyha találunk egy olyan szót, aminek több jelentése van, hogy magyarázzuk meg a programnak, hogy ott éppen másik értelmét próbáljuk megvezetni a számítógépbe. A találatok súlyozása nem evidens. Lehet azt, hogy oké, megyünk évszámok szerint, legelőször a korábbi találatok, aztán a legújabbak, de az ADT pluszban nem lehet ilyet csinálni, illetve lehet, hogy lehet, de ott a különböző folyóirat címek alapján szokott relevancialistát készíteni a program. Illetve van még egy nagy kérdés, hogy a nem szöveges tartalom keresésére teljesége alkalmas van ez a full-text indexelés, tehát nem alkalmas rá, pedig érdekes lenne csak a dél-magyaroknak a sajtófotóit akár összegyűjteni, kitegelni, mert abban is vannak olyan érdekes információk, ami esetleg fontos lehetőnek. Itt az azonos a homonimákra hoznék példát ADT pluszból, tehát ugye a karácsonyira kerestem rá, karácsonyi románc, illetve karácsonyi Zsolt, nem tudom megmondani neki, hogy én most karácsony vezetéknevet vagy, mint ünnepet próbálok keresni. És akkor adja magát a kérdés, hogy hogyha van ez a full text indexünk, amit viszonylag gyorsan és lágymanetesen meg tudunk alkotni, mert megcsinálja a számítógép, van-e még szükség az úgymond hagyományos kérdezeti címre különösen. Tavaly került a nyomdába a Szegedi Egyetem Tudástár sorozatának a harmadik kötete, Szent György Albert és a Dél-Magyarország és a New York Times címmel. Az az érdekes, hogy az előzetes becslés alapján volt kb. A Dél-Magyarban 200 cikk, ami Szent Györgyről szólt. Mert volt róla katalógus fiók, elmetőleg, mint nagy egyetemi professzorról gyűjtötték az újsághíreket, ennek ellenére összesen 200 cikk volt, ami föl volt sorolva a katalógus fiókban. Most a full text index adott 560 cikket, tehát majdnem megháromszorozódott a cikkeknek a száma, és ezekben is vannak olyan új információk, ami a kutatóknak is újdonság. Tehát például ebben a full text indexben benne vannak azok a rövid hírek, hogy Szent György mit keresett, mint tudom, 31-re egy sakszövetkezik találkozó. Mert a kedvenc például József Attila, hogyha teljes szöveggel keresek József Attilára, kapok 12.000 találatot. De akkor benne van is, hogy kis József az Attila utcán, illetve benne van az is, hogy a felső sarokban megjelenítik, hogy József, aztán a sarokban egy másik címben az, hogy Attila. Ez is benne van a gyűjteményben, de hogyha hagyományos földolgozó címet keresek és szerződik József Attila, akkor első talat lesz ott tiszta színben, ami miatt eltanácsolták az egyetemről. Aztán, hogy onnan is szereztük a cikkeket, az egyetemi könyvtárnak is volt valamennyi katalógus cédlája a Dél-Magyar tárgyban, de a Somogyi könyvtárnak volt egy nagyon komoly gyűjteménye. Összesen 119 fiók jött a Somogyiból. Tehát ez így nézett ki, ez volt a harmada. Úgyhogy borzasztó egy mennyiség, aki ismerős a Somogyiból a harmadik emeletben van az olvasókultán, az a rengeteg sok katalógus fiók, az lett digitalizálva, és abból lettek kiírva a Dél-Magyarral kapcsolatos cikke. Ez a 150 katalógus fiók, amiben benne volt a Somogyi és az egyetemi is, a 112.000 cikket adott. Tehát most van 112.000 cikkünk, amit el lehet érni a Dél-Magyarba, és akkor ez adja magát a kérdés, hogy most akkor ez az összes, mert ne, ez nem az összes, ez egy része nekiállhatnánk szádról számba szisztematikusan oldalról-oldalra minden cikket leírni, de ez egy olyan hívű projekt, amire szerintem jelen körülmények között még nincsen lehetőségünk.
Bocsáss, most hogy nincs közös szoktál, ezt elfelejtem megemlíteni, hogy ez gyakorlatilag két témára szorítkozik.
Ja, igen. Oké, és tehát kétfajta rendezési erő volt a Somogyis cégbanatalúgusoknál. Az egyik egy tálcavas gyűjtemény volt, amiben veszem a szegedi közlekedés, és így tovább. És itt tovább tárcavban rendezve, illetve volt személyegyenes, ahol József Attila, Babics Mihály, és így tovább, és így tovább. Erre gondolsz?
A miénk meg egyetem történet.
A miénk az meg egyetem történet, mert voltak ilyen családtörténeti anyagok, nekrológok, és így tovább, ugye azt jelentő. Tehát adja magát a kérdés, hogy minden cikket érdemes-e vagy le kellene írni. Természetesen az lenne a legjobb, hogyha lenne minden cikk írva, akkor mindenre tudnánk keresni, de ez tényleg olyan borzasztó munka, amit most még jelen pillanatban nem tud bevállalni a könyvtár. Illetve egy jó kérdés, hogy hol van a cikkhatár. Hogyha veszünk az apró kérdetéseket, azt összefoglaló rekordba kéne írni, vagy vegyük külön tényleg az egysoros apró kérdetéseket, mert nagyon érdekes kutatást lehetne abból csinálni, hogy például a trabant hirdetések hogyan változtak, ugye ez grafikonon ábrázolva. Meg lehetne csinálni, csak ez egy olyan nagyságú munka megint, amit még nem tudom, hogy mikor tudunk abszolválni. És akkor jön az újabb grafikon. A felső két vonal az azt reprezentálja, hogy az adott évben hány oldalszámból állt az újság. Tehát ugye például 11-ben volt az egyik csúcs, 4200 lapból állt abban az időben az újság, és a piros az az, hogy összesen hány darab földolgozott cikk. Tehát utalok vissza a 112.000 cikkre, hogy ez a nagy mennyiségű cikk, ez még mindig a tízes években azt jelenti, hogy kb. Minden 8-10. Oldalon van egy-egy cikk összesen földolgozva. Ahogy megyünk az évek során, a 60-as években van egy olyan kiugróan jó értékünk, ahol már nem érjük el, de megközelítjük azt a szintet, hogy teszem azt a újság oldalak 80%-ára elmondhatjuk, hogy egy-egy cikk onnan le van írva kb. De most a feldolgozások még folyamatban van, tehát ez nem egy végleges állapot. A feldolgozók most is dolgoznak még ezen a projekten. De itt látszik az, hogy ez a rengeteg sok cédulat, amit sikerült földelni, ez még mindig csak egy részlete az egész dél-magyaros cikk gyűjteménynek, de hát ugye egy oldalon belül több cikk is előfordul, úgyhogy azt kell csinálni, hogy valahogy ott magassan fönn egy 8-10.000 cikket évvel össze lehetne gyűjteni. És akkor jönne is az összefoglaló. Tehát ezek a full text indexek alapjaiban megváltoztatják a kutatásnak a jellegét. A full text index nem a szentgrál, ez egy lehetőség, ezzel lehet sátálkodni, ki lehet használni. Mindenesetre új vizekre tudunk vele hajózni ezzel a megoldással. Ezeknek a trendeknek a vizsgálatával lehet számszerűsített adatokat kinyerni az adatbázisból, és ezeket viszonylag könnyen tudjuk vizualizálni, akár a bodzán belül, akár a külső programmal. És hát itt van a kutyálásra, hogy mindig kell a megfelelő szakismerettel, attól, hogy magától a gép generál valamilyen adathalmazt, és abból lesz valamilyen vizualizáció, azt az adathalmazt még mindig tovább értelmezni kell, hogy mégis az pontosan mit jelent. Mert nagyon könnyen félre mennek ezek a kutatások, hogyha az ember nem szakértőként, hanem teljesen laikusként áll hozzá. És akkor tennék egy kis kitérőt.
Nagyon rövid leszek.
Szóval engem idegesített, hogy a Dél-Magyarban, amikor keresünk, akkor kapok egy X tételű találta listát, és azon gondolkodtam, hogy milyen olyan adatmegjelenítés létezik, ami ezt a nézetet segíti. Egy bizonyos Digital Harlem volt a példa, ami alapján azon gondolkodtam el, hogy hogyan lehet a térképen adatokat megjeleníteni. Arra most nem térnék ki, hogy milyen egyéb próbálkozások voltak, de végül a szegedi repülés történet feldolgozása mellett döntöttem. És néhetetek tornéven van is egy ilyen kísérleti szolgáltatásunk, tehát ez egy működőképes honlap, ahol a Dél-Magyarban lévő repülés történettel kapcsolatos cikkek ki lettek gyűjtve, és azok térképen vannak ábrázolva. Tehát ez csak azért hozom példát, hogy hogy a digitális bölcsészet nem csak arról szól, hogy valami statisztikai módszert alkalmazunk, hanem a számítógép segítségével olyan adatgazdagítást tudunk elvégezni, amiből teljesen új szolgáltatásokat tudunk létrehozni, és ezzel is tudjuk segíteni a megértést, illetve további felhasználókat tudunk vonzani. Az utolsó dia az a térképen helyezéssel kapcsolatos problémákról szólna. Problémát jelent ugye az olyan cikk, ahol meg nem valósult eseményről van szó, hirdetnek egy repülőlapot, de végül pénz jelent, a repülőlap az nem valósult meg, akkor az hogyan helyezem térképre. A helyszínbe azonosítás nem triviális, az elmúlt 100 évben változott annyit a város térkép, hogy eltűntek utcák és születek újak. A Szeged városán kívüli helyszíneket direkt akartam térképre vinni, mert az nagyon széthúzta a látóhatárt. A helyszín nélküli híreknél kell egy bázi helyszínt kitalálni, tehát például a különböző hirdetményeket a városházára tettem, mert minden bizonyban ott hirdették ki az ilyen városvezetési döntéseket, illetve hogyha egy helyszínhez több cikk is tartozik, például a repülőtérhez 60 cikk tartozott, az egy ilyen javaszítelnek megoldva, hogy ilyen csillagalomban pusztaszét a különböző tárgyakat. Köszönöm szépen!